cukorgyár mellett jártunk Adikával, amikor fejünk fölött elhúzott a késő délutáni járat. A szokásosnál is alacsonyabban szállt, futóművek is hián végig karcolta a gyárbádok tetejét. A szemben levő munkásszálló teraszán egy férfi cigarettázott, és rosszallóan ingatta a fejét, talán nem is a fülsiketítő zaj zavarta, volt ideje hozzászokni az évek során, inkább az nem fért a fejébe, Adika miért lelkesedik annyira pár száz tonnányi repülőfém láttán. Valamikor a 60-as évek közepén épült a reptér, nem értette senki, mit kezdhetne egy ilyen Isten csodájával a kisváros. Kizárólag belföldi járatokat fogadott, azokat is csak rövid ideig, aztán kifutóit ellepte a gaz meg a hajléktalanok kunyhói. A vasmadarak végre kirepültek a fészekből, nyugtázták kárőrvendően azok, akik kezdettől fogva kétkedtek hasznosságában, egyedül a fagyit sajnálták, azt a tölcsér alakú, csupa üveg irányító tornyot, mely büszkén magasodott a ráncos aszfaltcsíkok fölé, és amiből csupán a fémváz maradt meg emlékbe, miután az utolsó üvegtáblától is megszabadították a környező falvak lakosai. Egyedül a fény nem hagyta el a bozótossá lett kifutókat, a hajléktalanok olajos hordóiból kicsapó lángok sárgán világítottak az éjszakában, s ha autóból figyelt őket az ember, a sebességtől szétkenődve úgy festettek, mintha a néhai jelzőlámpák kísértetei lennének. Mostanra azonban kihunytak a préselt lemezből meg kartondarabokból feltámasztott tüzek. A cukorgyár mögül kiérve megpillantottuk azt a hófehér aurát, melybe a neonfények öltöztették a felújított repteret. A busz megállóban nem kellett sokat várakoznunk, hamar befutott egy ingajárat, ami, mielőtt még utasaival a környező falvak felé indult volna, a reptér felé is tett egy kitérőt. Alig értünk hátra az utastér végébe és kapaszkodtunk meg a korlátban, Adika már is belekezdett szokásos történetei egyikébe. Vége érhetetlenül tudott mesélni a rokonságáról, kedvence a Floridába emigrált nagynénje volt, akinek döglött mókusok és aligátorok úszkáltak a kertvégi medencéjében, és aki hónapokra elegendő élelmiszer tartalékot halmozott fel a pincéjében arra az eshetőségre, ha valamelyik tornádónak netán a háza fölött támadna kedve sétálni egyet. De volt nagybátyja az idegen légióban is, azok nem szaroznak, mondta, ha kell, lángszóróval égetnek utat maguknak a dzsungelben, szabad idejükben pedig kurvákhoz járnak, és az agyukig szívják a kokaint. Máskor ugyanez a nagybácsi éppen a hűvösön ült valamelyik dél-amerikai börtönben, ahol festék meg megfelelő eszközök hiány olvasztott bakelittel és varrótűvel tetováltak egy egész szentképet a hátára. Két emelettel laktak alattunk súlyosan rövidlátó apjával, jóval utánunk költöztek oda, senki sem ismerte őket. Az apa csekéke beteg nyugdíjából tengődtek, csak ritkán hagyták el az áporodott levegőjű garzont, és hozzájuk sem járt senki. Adika néha lejött az udvarra, de a vastag lencséjű szemüveg villogása minden mozdulatát végig kísérte a félrehúzott függöny mögül. Egyik ritka alkalommal, amikor az öreg nem volt otthon, Adika felvitt magukhoz. A lakásban a bútorok körvonalait is alig lehetett kivenni, vastag sötétítők takarták az összes ablakot, egyedül a falhoz erősített vadásztrófeák világítottak a félhomályban, talpunk alatt puhán süppentek a padlót borító medvebundák. Adika egy hasas komódhoz vezetett, és kihúzta a legfelső fiókot, mindenféle tőrökkel meg bicskákkal volt tele, 70, mondta Adika, és mindegyik úgy vág, mint a borotva, a fater hetente feni őket, tele van sebb helyel a keze. Aztán visszacsukta a fiókot, és egy könyvszekrényhez lépett. Távolról úgy tűnt, valami világirodalmi sorozat köteteit zsúfolták a polcokra, s csak miután végigfutottam a megszólalásig egyforma gerinceken, jöttem rá, hogy másolt videókazetták sorakoznak egymás mellett katonás rendben. Megmutatok egyet, mondta Adika, de nem beszélhetsz róla senkinek, ez a fater privát kollekciója. Betaszította a kazettát a lejátszóba, babrált egy keveset a távirányítóval. Ez a legjobb, ez a kis vörös, mondta, és vigyorogva figyelte elképedésemet, a tévében megelevenedő képek láttán. másfél éve lehetett, hogy hosszas munkálatok után ismét megnyílt a reptér. Néha olyan közel húztak el tömbházunk fölött a gépek, hogy a nippek is táncra perdültek a vitrínben. Adika történeteinek főszereplője akkoriban a nagyapja volt, aki a repülőgép WC tartájában elrejtőzve próbált meg nyugatra szökni, nem számolva azzal, hogy annak tartalmát a víz fölött kiszokták üríteni. Így, bár sikerült kiszabadulni a vasfüggöny sötétségéből, a tenger mélyén és szartöm közepébe fagyva nemigen élvezhette a szabadságot. Adika állandóan rágta a fülem, nézzünk egyet a reptérre, az osztálytársai voltak már és lézerrel bevilágítottak a pilóta fülke ablakán, amitől úgy megdőlt a gép, hogy kisien lekaszált a szárnyával az irányító torony antennáját. Képtelen voltam felfogni, miért akarná bárki is kitenni a lábát a házból, ha egy egész szekrényi pornókazettával mulathatja az időt, de végül beleegyeztem. Kimentünk a terelőútra, ott pont elcsíptünk egy vidéki ingajáratot, amire jegy nélkül is föl lehetett lógni. A terminál főbejáratánál szálltunk le, de nem mentünk be az épületbe, hanem nekivágtunk a kifutókat övező mocsárnak. Nyakig sárosak lettünk, mire sikerült átvergődnünk a süppedéken. A drótkerítés mellett álltunk, hátunk mögött a leszállópályák pocsolyáktól és jelzőfényektől tarka aszfalt csíkjai. A láthatáron még ott bujkáltak a nappal utolsó maradványai, addig a merengve is mégis türelmetlenül nézett a dombok felé. Eleinte nem is látszott a gép, csupán a jelzőfényei csillantak meg a távolban. Ablakai, szárnya, orra fokozatosan bújt elő az egyre mélyülő sötétségből. Nem tudom, hány méterrel húzhatott el fölöttünk, ahhoz minden esetre elég közel volt, hogy a szemünkbe döfjenek a reflektorai, és a turbinák üvöltése kiűzzön minden zajt a világból, beleértve a sajátjukat is. Repültünk. Repültünk mi is, és ha kinyújtottuk volna a kezünk, talán megérinthetjük a fehér fémtestet, mely kísérteties lomhasággal vonult a leszállópálya felé, akár egy lassan feltépet raktapasz az ég bőrén. És vitt magával bennünket is, először gyöngéden a levegőbe emelt, ringatott egy darabig, majd ugyanolyan óvatosan, ahogy magához húzott, visszafektetett a zsombékra, a drótkerítés mellé. Legalábbis ott érített magunkhoz az aszfalthoz súrlódó gumik sikolya, amikor végre földet ért a gép. Attól kezdve heti rendszerességgel jártunk ki a reptérre. Adika bemagolta az összes kereskedelmi járat paramétereit, fejből tudta a legritkább vasmadár fesztávolságát és maximális terhelését is. Repüléseinkről azonban senkinek sem beszéltünk, úgysem hitték volna el. Eleinte próbáltam meggyőzni Adikát, hogy talán nem is emelkedünk a levegőbe, mindössze a zaj meg a léghúzat szórakozik velünk, de ő erőszakosan belén folytotta a szót, tiszta hülye vagy bazd meg, én belülről ismerem ezeket a dolgokat, nekem nem magyaráz, jó? Már az első reptéri kirándulásunkat követően megjelent történeteiben az a Münchenben informatikusként dolgozó második unokatestvér, akinek Adika szerint a világ legjobb csaja volt a menyasszonya, és alig telt el néhány hét, ez a 24 éves vörös bombázó teljesen kiszorította elbeszéléseiből a családregény többi szereplőjét. Mintha sosem létezett volna a floridai nagynéni meg a háborúk és börtönök közt ingázó nagybácsi. Adika most már csak arról mesélt, hogy a csaj mindenhová hagyja az unokatesójának, és hogy a melleit is felnyomatta szilikonnal, vagy 6000 euróba került, de muszáj volt, jól kell kinézzen, másképp nem lehet stewardess, két felvételit már így is elbukott, pedig ő volt a legjobb, ám az utolsó fordulóban kiesett, hiába, tele vannak a németek is protekciósokkal. Aztán, amikor végre felvették, Adika egyébről sem beszélt, csak hogy milyen rigorózus kiképzésen kell átesnie szegénynek. Van egy 500 oldalas kézikönyv, azt 3 hét alatt szóról szóra be kell szedni, fele a bandának ezen a ponton feladja, majd következik a fizikai tréning, előtte azonban kivizsgálják őket a kórházban, mesztelenre vetkőztetik és nézik őket az orvosok, és kell tudni egy csomót úszni, az olimpiait 4-szer pihenés nélkül, utána meg a fedélzeti munkát gyakorolják és a vészhelyzeteket, egy nagy hangárban van felépítve a gyakorlógép, Leeresztik belőle a narancssárga csúszdákat és lesiklanak rajtuk, a múltkor itthon jártak, már dolgozik, necharisnyát kell viselnie meg miniszoknyát, hozott nekem egy szendvicset a gépről, igazi madár láttát, kurvára finom, esküszöm jobb, mint a McDonald's, kár, hogy csak egy napot maradhattak, de megígérte, egyszer majd felvisz a gépre, úgy, hogy csak ketten legyünk a fedélzeten, és akkor megmutat mindent. Aznap a buszkorlátjába kapaszkodva épp arról tartott kis előadást, hogy mekkora felelősséggel jár a sztjuárdeszkedés, bizonyos szempontból fontosabbak, mint a pilóták, mert ha nem zárják le rendesen az ajtókat, a nyomáskülönbségtől kirepül a picsába az egész utastér, na, de a többit elmondom lent, siess, ez a balfasz sofőr képes becsukni az ajtókat, mielőtt még leszállnánk. Mostanra már annyira kiismertük a környéket, hogy viszonylag szárazon el tudtunk vergődni a kifutópályák végébe. Ott álltunk a szokásos helyen, igyekeztünk minél jobban összehúzni magunkat a hideg szélbe. Nem sokára az eső is elerett, a széllökések durván rázták hátunk mögött a drótkerítést. Egy kicsit késik, biztosan a vihar miatt, mondta Adika, de mindjárt itt lesz, ne félj. 2 órányit várakoztunk, ám a gép csak nem akart megérkezni. Sűrű ködereszkedett a környékre, az irányító torony törzsét is elnyelte. A jelzőfények elmosódtak, pépessé váltak. Adika kikönyörögte, ne menjünk még haza, itt köröz a fejünk fölött, 2-3 ezer méteren lehet, nem hallod? De én hiába füleltem, csak a nádzizegését és az országúton szétspriccelő tócsák surrogását hallottam, no meg Adika hirtelen felkiáltását, nézd, nézd, ott jön, látod? Nagy gép volt, talán az eddigi legnagyobb. Szárnyai bozót késként szelték a ködöt, a párafoszlányokon átderengett a Lufthansa felirat. Óra furcsán billegett, Adika dermedten figyelte, s arcáról csak akkor kopott le a kétségbeesés, amikor a hatalmas fémtest mély szögben megdőlt. Futóműve kis hián beleakadt a drótkerítésbe, olyan közel zúgott el felettünk. Süket voltam és vak a jelzőfényektől, de Adikát még láttam felugrani. Húzta maga felé a gép. Gyorsan emelkedett a levegőben, egészen magasra szállt.